Békesség néktek, szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Úgy örültem, mikor így bejöttem, aztán egy kicsit olyan száraz volt a légkör, bejöttek a gyerekek, és akkor megtelt minden élettel. Hát ez nagyon jó, hogy itt ennyi gyermek, meg fiatal, és ennél már csak egy jobb van, amikor Isten szelleme elérkezik, és még inkább betelik minden élettel. Az az igazi élet, mert ez még csak földi élet, és ez is már örömteli. De van egy mennyei élet, amely sokkal-sokkal gazdagabb annál, mint amit itt a földön tapasztalunk, átélhetünk, mert az Istentől van. Szeretném olvasni Isten igéjét a Galatákhoz írt levélből, Pál apostolnak Galácia beliekhez írt levele, 4. fejezet, 1. versétől a 9. verséig. Tehát Galata 4, 1, 9. Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgálótól, jól lehet ura mindent, hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét, aki szíveitekbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Ám de akkor, amikor még nem ismertétek az Isten, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem Istenek. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten, miként tértetek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, mi neked akarunk szolgálni. A legmélyebben ez van a bensőnkben, ez van beleégetve, hogy neked akarunk szolgálni. És mégis találkozunk egy másik indulattal, ami tagjainkban van, ami testünkben van. És az pedig a világnak akar szolgálni, magának akar tetszeni, embereknek akar megfelelni. Arra kérünk téged ezen a délelőttön, hogy a te kegyelmed, szent szellemed végezzel a szabadításnak azt a munkáját, hogy újból teljesen a te rabszolgáiddá váljunk, Uram. És hogy ebből a rabszolgaságból ne tudjon minket senki és semmi felszabadítani. Segíts el minket arra, Uram, hogy szabadokká váljunk önmagunktól, szabadokká váljunk a világtól, szabadokká váljunk a bűntől, szabadokká váljunk a sátántól, szabadokká váljunk a haláltól. És ebben a szabadságban örvendezhessünk, mint akik újból elköteleződtek az ő szabadító Istenüknek. Amen. Nem tudom, hogy tudja közöttünk valaki, és most Otto nem válaszolhat, hogy hogy van a Mózes 5. könyve latinul. Nem tudják a testvérek. Nagyon sokat fogok most segíteni. Egy betű. Tessék? Genezis az az első. Nagyon jó. Deute. Segítek, angolul ugyanígy van, egy betű, két betű hiány. Ugyanaz az eleje, csak a vége más. A latinos, meg angolos vége van. Van köztünk angol tanár is, de hát a Bibliát majd elő kell venni, és meg kell tanulni azt, és angolul külön nyelvezete van. Nekem az megy jobban angolul, én beszélgetni nem tudok, de azt tudom, hogy Deuteronomium. Na, most már sokkal könnyebb kérdést teszek fel. Mit jelent? Törvény, oké. Okay. Elindulunk a langyostól, és akkor eljutunk a forróig. Második törvény, majdnem, egyébként, majdnem. Tehát a törvény másodjára. szó szerint. Tehát tulajdonképpen, ami a Mózes második könyvében van megírva, például a 10 parancsolat, az a Mózes 5. könyvében van megismételve, például a 10 parancsolat. Ezért a törvény még egyszer. Mert a nép egy kicsit úgy kirázódott az Isten törvényéből, az Isten igényéből, és akkor Mózes mielőtt meghalt volna, igyekezett őket visszarázni a törvénybe, és megismételte. Mint a szülő, amikor mondja a gyerekének, hogy elmondtam már 100-szor, de most 101-jére is elmondom, mert nem fogok attól tágítani, amit veled kapcsolatban eldöntöttem. Hogy a sarokba állsz, vagy leülsz, vagy lefekszel, vagy kikapcsolod a tévét. Na hát Isten sem tágít attól, amit a fejébe, meg a szívébe. És hogyha ennek a Galácia levélnek kellene egy másik nevet adni, egy latinos nevet adni, akkor én elnevezném a Galata levelet Deutero Evangéliumnak. Azért, mert a galáciai gyülekezetek, van vita arról, hogy mely gyülekezetek tartoztak ide, egy galáciai nagyobb tájegység, földrajzi egység, van észak-galáciai elmélet, meg dél-galáciai elmélet, férfiasan, becsületesen bevallom, hogy én a dél-galáciai elméletet vallom, biztos ez sokat mondott most nektek. Szóval, ahol Pál apostol az első missziói útja alatt járt, a pizidiai Antiókia, tehát nem a szíriai, ahonnan kiindult, hanem a pizidiai Antiókia, Lisztra, ahol megkövezték először, Derbé, ezek a Ikónium, ezek a városok Dél-Galáciában vannak, ide írja Pál a levelet. Elment hozzájuk, nagy áldások voltak ott, Timóteus is ott ért meg onnan való, létrejöttek ezek a gyülekezetek, és azután kirázódtak az evangéliumból. Azt mondja Pál apostol, Kálvinnal ellentétben, nem tudom melyik őknek lehet igaza, ezzel már is döntöttem a kérdést, igaz? Hogy a kegyelemből kiestetek. Hogyha elhagyjátok ezt az evangéliumot. És a Galatáknak azért írta a levelet, hogy ő, aki ott szolgált, visszarázza őket az igébe. Visszarázza őket a kegyelembe. Visszarázza őket az evangéliumba. Deutero evangélium. És azért jó, hogyha mi olvasunk erről, mert úgy gondolom, hogy az egész nyugati kereszténységnek erre van, nem lenne, van szüksége, hogy visszarázódjon az evangéliumhoz, mert kirázódott onnan. Túl kényelmes életet élünk. Én is, ti is, meg az egész Amerika, meg az egész Európa, el vagyunk kényelmesedve. Hát egy ilyen kis migráns válság egyébként kicsit a friss vizet önt erre a langyosságra, és akkor így megremegünk, hogy hoho, lehet itt probléma egyébként, lehet, hogy nem az atomfegyver lesz a megoldás. Hát a nagy hadvezérek mindig úgy nyertek, hogy a szokásostól eltérő harcmodor hatalmaztak. A jó reggelt kívánok Európa, jó reggelt kívánok Magyarország, jó reggelt kívánok Békés Csaba és Békés Csabai gyülekezet. Deutero evangéliumra van szükség. Újból kell értelmeznünk Krisztust, újból kell raknunk az alapokat. És az egész Galata levélről szól, hogy Pál apostol ismét elkezdi őket arra tanítani, amire tanította őket először, és jó kemény az apostol. Azzal kezdi már az elején. Hát hogy tántorodtatok el attól az evangéliumtól, amely hirdettetett néknek? Nézzük most meg, hogy hogyan áll párhuzamban egymással mindaz, amit Pál apostol mond a zsidósággal, az is nagyon érdekes, mert a Szentírásban, az Új Szövetségben, hát az Ószövetségben különösen, de az Új Szövetségben is a zsidósággal való párhuzamtól soha nem tudnak elszakadni. Mindig visszatérnek az ószövetségi alapokhoz, az ószövetségi kijelentésekhez. Hogy áll ezzel párhuzamban az, amit Pál apostol az itt élő pogányoknak írt, a nem zsidóknak írt, meg hogy áll ezzel párhuzamban a mi mostani helyzetünk, a mi életünk. Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet úgy mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Hoz Pál apostol egy hasonlatot az életből. Gyakorlati példa, van egy tehetős úr, egy tehetős gazda, meghal, és végrendelkezik. Mondjuk beteg. És azt mondja, hogy a kisfiam kapjon meg mindent. De olyan bohónak ismerem, hogy ne 18 éves korában vegye át a tulajdonjogot, hanem a kezelésnek a jogát, a tulajdonjog az övé, de hogy kezelhesse ezt a vagyon, az már csak 20 éves korában történje meg. Vagy mit tudom én, milyen részleteket meghatároz. Az általa meghatározott ideig az a gyermek, az tulajdonosa az apja vagyonának, de hozzá sem nyúlhat. Pontosan olyan, mint szolga, akit jól tartanak a háztartásban. És ez hozza Pál apostolt arra az időre, amikor még a zsidók és a pogányok nem ismerték Jézus Krisztust. Szolgaság alá voltak vetve. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. Nem voltunk szabadok. Nem tudtunk felszabadulni a bűn alól. A zsidók azért nem tudtak, mert a törvény a bűn alá rekesztette őket. A törvény ugyanis ismeretet ad, látást ad. Elmondja, hogy mit nem szabad, és hogy mit kell csinálni. Ahogy elolvasod a törvényt, rögtön tudod. Okos leszel, kinyílik a szemed. Csak arra fogsz rájönni, hogy hiába mondja azt a törvény, hogy ne lopj, te akkor is fogsz. Lebuktat téged a törvény. Amíg nem tudtad, hogy rossz dolog lopni, mondjuk a lelkiismereted elaltattad, vagy azt mondtad, hát mindenki lop, akit én meglopok, az is lop, úgyhogy jogosan lopok. Amíg nem mondja a törvény, hogy ne lopj, addig te kimagyarázod magadnak. Amikor a törvény azt mondja, hogy ne lopj, és nem részletezi, hogy attól ne lopj, aki téged nem lopott meg, de aki meglopott, attól lophatsz. Szóval nincs ilyen kitétel. A törvény azt mondja, hogy ne lopjál. És te loptál, mert attól loptál, aki téged meglopott, akkor a törvény téged leleplez, hogy gonosz a szíved. És te mondod, de azért a másik ember is gonosz. És Isten azt mondja, de magadat velem hasonlítsd össze, meg a törvénnyel. A törvény lebuktat téged. A pogányok azért voltak a bűn rabságában, mert pontosan tudatlanok voltak. Nem tudták, hogy mit kell cselekedni, nem tudták, hogy mi a helyes. Talán még törekedni se tudtak rá. Vagy gyengén törekedtek rá a lelkiismeret miatt. Nem volt a felvilágosítva. Nem volt isteni kijelentés, nem volt isteni segítség. A zsidók a tudományuk miatt voltak a bűn rabszolgasága alatt, a pogányok pedig a tudatlanságuk miatt voltak a bűn rabszolgasága alatt. És csinálták azt, amire vitte őket a vérük. Csináltak olyan isteneket, amelyeket kitaláltak maguknak, mint hogy ma is az emberek kitalálnak maguknak. Ilyen istent, olyan istent, amolyat, azokat imádták. Csináltak olyan bűnöket, ami nekik tetszett. Csináltak olyan jogszabályokat, ami nekik tetszett. És élték a maguk életét. De pontosan ez volt velünk is. Hogy éltük a magunk életét. Volt a lelkiismeretünk olyan, amilyen volt. Valaki jó ember volt, valaki rossz ember volt közülünk. Valaki piros bűnöket követett el, valaki zöld bűnöket követett el, valaki meg kékeket. És aki a kék bűnt követte el, az mutogatott a zöld bűnt elkövetőre. Te bűnös vagy. Há miért? Hát azt meg azt csináltad. Én nem csinálok ilyet. Én kék bűnöket nem követek el. Na, de te meg zöld bűnöket követ. Az nem is bűn. A kék az bűn, a zöld az nem. Na, szóval mi is így éltük az életünk. A tudatlanság. Ha meg megvoltunk tanítva az Isten igényére, az Isten törvényére, akkor meg láttuk azt, hogy tudom én nagyon jól a Bibliából, hogy mit kell, lenne, csinálja. Csak nem azt csinálom. Nem azt csinálom. Engedetlenség alá voltunk rekesztve. Isten így rendelkezett. Senki nem tud úgy a világra születni, akkor is, ha 10-szer keresztelik meg, ugye az a tanítás némelyeknél, hogyha megkeresztelik a gyereket, megszentelődik, és a keresztség által a pokolból, hopp, berepítettük a mennybe. Hát ez egy sült bolondság. Ilyen nincsen. Ha meg is vagyok keresztelve, ha ismerem is a Szentírás, csupán addig jutok el, hogy tudom, hogy hogyan kellene élnem, vagy kellett volna, de egyáltalán nem sikerült ezeket a dolgokat betartsam. És ezért azt veszem észre, hogy rabja vagyok a bűnnek. Ahogy a zsidók a törvény alatt, ahogy a pogányok tudatlanságukból, ugyanúgy mi is Rabjai voltunk a bűnnek, nem tudunk más cselekedni. Csak ami tilos, ami helytelen, amivel talán még mi magunk sem értünk egyet. De mi történt? Mikor eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyeri a fiúságot. Egyszer csak Isten egy óriási nagy dolgot cselekedett. Óriási nagy dolgot. A karácsonynak nagyon-nagyon komoly üzenete van. De ez nem a Jézuska, hanem az, hogy az Isten látta azt, hogy az ember mennyire szerencsétlen. Az, hogy Isten megalkotta a világot, az, hogy Isten alkotott egy embert az ő képére, hasonlatosságára, és hogy nekünk van testünk. Ez egy rettenetesen nagy kiváltság, hogy lehet testünk. Az Istennek ugyanis nincs teste. Az Isten szellem, mondja a Szentírás. És azt mondta Isten, hogy létrehoztam egy olyan zugot az univerzumban, nem is az univerzumban, a világ mindenségben, és a láthatatlan világot is beleértem. Létrehoztam egy olyan zugot, ahová én nem tudok bemenni. Nem tudok munkálkodni. Nem is testem. És azt a gyönyörűséges feladatot bízom rád. Képemre és hasonlatosságomra teremtett ember, testben élő ember, hogy ezt a fizikai világot műveld és őrizd. Foglalkozz a te tested által azzal, ami test, ami anyag, ami megfogható dolog. Az anyagi világnak te legyél a gazdája. Az én megbízásomból szolgálj nekem. Működjünk együtt! A legcsodálatosabb dolog Istennel együtt működni. Mint vőlegény és mint mennyasszony. Nagy mélységei vannak ennek, de most ebbe az irányba nem megyek el. Ez volt a megbízásunk. Ezt veszítettük el? Nem az Isten szavát valósítottuk meg a teremtett világban? Nem mi vettük át Istentől az igét és hatottunk a teremtett világra, hanem a teremtett világ kezdett el hatni ránk. Nem jól működött a szelep. Egy autóban nem jól működnek a szelepek, hát az autó nem nagyon tud teljesítményt adni, még ha esetleg el is indul. A szelep azt jelenti, hogy egy irányú mozgás, másik irányba nem jöhet. És sajnos megfordult a szelep, és nem az Istentől átvett igazságot kezdtük el kiábrázolni, megvalósítani a világban, ami a dolgunk lenne egyébként ma is, hanem a világ kezdte el meghatározni a mi életünket. Visszanyalt a fagyi, visszalőtt a puska. Nem ez volt eltervezve, nem ez volt Isten akarata. És mindent tönkretettünk. És itt maradt egy anyagi világ, ráhatás, isteni ráhatás nélkül. Mert az ember megbénult. Nem tudta cselekedni az Isten akaratát. És az egész dolog úgymond fölöslegessé vált. Fölösleges a világ, mert nem gondozza, és fölösleges az ember, mert nem csinálja meg a kutya kötelességét. Amikor te ilyen helyzetbe kerülsz egy szerszámmal, akkor kidobod a kukát. Vagy egy lábossal. Vagy egy palacsinta sütővel, vagy egy egérfogóval. Nem tudja megfogni az egeret. Az egerek elszaporodnak, és ott van 10 egérfogó a kamrádban. És egyik sem működik. Fogod és kidobod. És Isten nem ezt vette, hanem azt mondta, hogy megjavítom az egérfogót. Megjavítom az embert. Az Isten testélet az Isten. Elképesztő nagy változás. Nagy fordulat. Annyira, az angyaloknak annyira nem ment a fejébe, hogy hogy ez? Hogy amikor testet öltött az Isten, akkor csak jöttek utána, kísérték. Dicsőség az Istennek. Csak megjelentek a pásztoroknak is, énekeltek. Hát nagy dolog történt veletek. Hát lejött közétek az Isten testben, hát ilyen éreg élet, mint ti. Hogy lehet ez? Ő a nagyságos, a dicsőséges, és csak követték, mindig vele akartak lenni az angyalok. És mondta Jézus, na menjetek most már hazafele. Énekeljetek ott. És csak nézték, mit fog csinálni. Az embereknek annyi, megszületett egy csóró kis kölök, nem volt neki helye a szálláson, hát akkor egy istállóba vitte az anyja, megérdemli. Majd legközelebb több pénzt gyűjtögetnek. Jobban kell ácsolni, kedves József, és jól kell befektetned a pénzedet, nem Jeruzsálembe, a szegény vidéken munkálkodni, hanem New Yorkba, ott jobban vetik az ácsot. De az angyaloknak ez nagy dolog volt. Megértették, hogy miről van szó. Eljött Isten testben. Kibocsátotta Isten az ő fiát. Ez volt az időknek a csúcspontja. Olyan idő, mint karácsony, olyan nem volt több a világ történelemben. Ez volt a maximum, amit az időben el lehet érni. Tudunk nagy időket. Leérettségiztem, megszülettem, megházasodtam, lediplomáztam. Nagy időket. Én győztem egy versenyen, igazgató lettem, fizetésemre is kaptam. Amit az időből ki lehet sajtolni, préselni, amit elérhet a világ, hogy az óra forog, és jön egy áldott pillanat, az akkor volt, mikor Krisztus megvetette a lábát a földön. Kibocsátotta Isten az ő fiát. És betartotta a törvényt. Krisztus törvény volt. Nem kegyelem alatt volt. Krisztus nem azért támad fel, mert az Isten azt mondja, megbocsátom a bűneidet. Hanem Krisztus azért támad fel, mert az Isten azt mondta, te megérdemled, hogy feltámad. Te megdolgoztál érte. Mi nem ezért támadunk fel. Mi nem ezért vagyunk kedvesek Istentől, mert megérdemeljük. De Krisztus minden szegletét betartotta a törvénynek. Ő jogosult arra, hogy feltámadjon. Jogosult arra, hogy Istennel együtt éljen. Mert teljesítette a kritériumokat, amit Isten szabott. Ha ezt meg ezt meg ezt megcsinálod, akkor a fiam leszel. Jézus megcsinálta, mi nem? De ő igen. És azt mondta az atya, fiam, mivel teljesítetted a kívánságomat, én is teljesítem a tiédet. Mit kívánsz? Mit cselekedjek veled? Bocsáss meg nekik. Bocsáss meg nekik. Ez volt a fiúnak a kérése. Kiharcolta, hogy legyen egy kérése. És Isten azt mondta, bármit kérsz, meg fogok neked adni. Bocsáss meg nekik. Akik a törvény alatt vannak, akik tudatlanság alatt vannak, meg az európaiaknak, meg az amerikaiaknak, meg a modern keresztényeknek, meg a békés csabaiaknak, meg nekünk itt ma. Azt kérte Jézus, hogy az Isten nekünk bocsásson meg. Ezért szabadultunk fel a bűnnek átkarlól. Nem azért, mert mi olyan jól csináltuk a dolgokat, hanem mert Krisztus megkérte az atyát, légy szíves, bocsáss meg nekik, és az atya azt mondja, nehezet kértél, de megteszem. Megbocsátom nekik. Ez az a pillanat, amikor fiúkká váltunk, gyermekekké váltunk. Amikor az Isten könyörült rajtunk a Krisztusért. És mondja Pál, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltó, hogy elnyerjük a fiúságot. És akkor fiak lettünk, az Istennek a fiai. Találtuk magunkat abban az állapotban, hogy Isten gyermekeivé fogadott minket. Isten jelzett nekünk, és jelez nekünk. Van egy lehetőséged, nyomorult, lecsúszott, szerencsétlen, béna ember. Ha kéred a kegyelmet, megadom neked Jézusért. Isten tudósít minket erről az akcióról, erről a lehetőségről, mint a reklámokban. Állítsuk meg Brüsszelt, állítsuk meg az ördögöt, állítsuk meg a bűnt. És Isten 2000 év óta ezt reklámozza. Megbocsátok neked, szeretlek téged. Már egyetlen egy dolgot kéne, hogy megcselekedjél. Egy dolgot várok tőle. Hogy fogadd el. Gyere el hozzám, vedd át ezt a kegyelmet. És akik átvették, mert mások nem. Tehát ha nekünk nem kell a kegyelem, akkor pontosan annyira elveszett állapotban fogunk maradni, mintha Jézus Krisztus soha-soha nem jött volna el erre a földre. Hiába valóvá tettük az ő áldozatát akkor. Lábbal tiportuk azt, amit nagyon nagy árat fizetett. És semmibe vettük az ő tökéletes munkáját. Akkor magunknak feszítettük meg az Isten fiát, mi is kimondtuk, feszíts meg, engem ez nem érdekel. Jön a kegyelem akkor ott Jeruzsálemben, a betlehemi jászolágyban, meg a Golgota keresztjén, jön a kegyelem. Jön ma is hozzám a kegyelem, eljön az időnek a teljessége. De nekem nem kell. Eljött az idő teljessége a Galatáknak. Pál apostol vitte a keresztről szóló beszédet, olyan erővel prédikált, olyan szellemiséggel prédikált, azt mondja Pál, úgy jártatok, mintha ott lettetek volna a Golgotán akkor, amikor Jézus meghalt. Láttátok, hogy hogy hal meg. Amíg én prédikáltam, ti láttátok, hogy meghal Jézus. Eljött az idő teljesége a galatáknak is. Eljött a zsidóknak is. És így érkezik el hozzánk az időknek a teljesége. Amit a te életedben elérhetsz, legnagyobb idő, az időnek a teljesége. Amire azt mondod, na ezért igazán érdemes volt élni. Amire a halálos ágyadon visszagondolva azt mondod, sok nyomorúság volt az életemben, nyomorultul hullok ki, mint egy kutya, de amikor megismertem a feleségem, de amikor megnyertem az olimpiát, de amikor ebén aranyérmes lettem, és a csapatommal felálltunk a dobogó tetejére, na azért érdemes volt. Ha van ilyen az életedben, akkor az Jézus Krisztus befogadásának a napja. Nincs nagyobb napom, a születésnapomnál is fontosabb, amikor Isten kegyelme rám talált, eltörölte a bűneimet. És az idő teljessége volt nekem személyesen, van egy személyes idő teljessége. Akkor belépett Krisztus az életembe, eltörölte a bűneimet, vérével megmosott és új életet adott nekem. Azóta vagyok Istennek a fia. Nem lehet édesebb pillanat. Azóta csúcspontja az életemnek. Az a nap, az a kegyelem, az az áldás. És mivel megtörtént ez, mivel fiak vagyunk, az Isten kibocsátotta az ő lelkét a szívünkbe. Az ő lelkét. És azt mondjuk Istennek, hogy apám. Ez azt jelenti, abbá, atya. Na jó, olyan veretesen van lefordítva. De ez nem atya. Kár, hogy a magyar így. Jó, hogy a magyar ilyen sokszínű, de itt nem a atya van. Itt az van, hogy apukám. Ő az én apámmá lett, az Isten. Hát Isten kibocsátotta az ő szent szellemét az én életemre. Azt mondja Vacsmanni, hogy amikor Kínában eladnak egy földet, akkor kimegy a földterületnek a határába a vevő és az eladó, megtekintik az új ingatlant, és megállapodik. Van egy vita az árról, ott a helyszínen, és amikor nyélbe ütik az üzletet, amikor kezet fognak, amikor eldöntik, hogy na, akkor ennyiért, a tiéd ekkortól, akkor jelképesen, kínai hagyomány szerint, a földes gazda felemel egy rögöt a földről, és odaadja a vevőnek. Ez a zálog, ez a biztosíték arra nézve, hogy amiből most kaptál egy marokkal, abból hamarosan fogsz kapni több hektárral. Elviheted. A Szent Szellem pontosan ugyanez. A Szent Szellem a mennynek az előlege. Azt mondja a mi mennyei atyánk, hogy te vagy az örökös. Te vagy az örökös. A tulajdonjogot megszerezted. Ez nagyon nagy dolog, a tulajdonjog. És ami majd lesz neked később, abból most adok neked egy ízelítőt. A Szent Szellem mennyei ízelítő. És Isten minden egyes fiának adja a Szent Szellemet. Nem azoknak adja a Szent Szellemet Isten, akikre valaki ráteszi a kezét, remegnek, meg mit tudom én, mit csinálnak, leesnek a földre, és önkívületi állapotban fetrengenek órákig, mint hogy a felházban ez szokás. Mert erről nyíltan bizonyságot tesznek. Ez egy sült bolondság. Hanem azt kapja a Szent Szellemet, aki befogadja Jézus Krisztus, mint üdvözítőjét, aki komolyan veszi a bűneit, és az Isten kegyelmét a bűnre. Az vett a Szent Szellemet. És ebben a hitében kitart, annak ellenére, hogy a sátán gyűlölni fogja attól a pillanattól kezdve, és az összes látszat keresztjén gyűlölni fogja attól a pillanattól kezdve. A pogányoknak még jól jön, ha valaki hívő lesz. Az ott még örülnek neki, legalább nem kiabál, legalább most már nem lop meg minket. De az azoknak, de a látszat keresztények gyűlölik az igazi hívőket. Hát ennek itt nem kell magyarázni, hogy milyen gyümölcsei vannak. Én is ezt tapasztalom. Nem a hitetlenek jelentették a legtöbb problémát. A mai napig az újjá nem született, úgynevezett baptisták, úgynevezett keresztjének, úgynevezett hívők, akiknek a nevük az, de közben halottak. Akik nem kaptak Szent Szellemet. Mert akik hisznek Krisztusban, és megmaradnak a Krisztus mellett, és ez nagyon fontos, hogy én nem csak egyszer hittem, nem csak az időknek volt egy teljessége, hanem az időknek van egy kifutása az életemben, és én hiszek Krisztusban 27 év után is. És tépázott a gonosz mindenféle dolgokkal, depresszióval, meg agresszióval, elbuktam 100 bűnben. De az Isten kegyelmet 100-szor felhárított. És támadott az ördög mindenféle külső támadásokkal, belső támadásokkal, de megálltam az Isten kegyelméből. És itt állok, és itt is fogok állni. Mert tudom, kinek hiszek. Aki hűséges hozzám. És akihez nem akarok más lenni, csak hűséges. Kibocsátotta ránk Isten az ő szellemét. És éppen az Isten Szent Szellemének a munkája legfőképpen a kitartásban nyilvánul meg. Mindig bírod. Még mindig szeretsz. Még mindig tűröd. Mint ahogy Krisztust leköpték, gyalázták, ott hagyták a tanítványok, keresztre feszítették, csúfolták, korbácsolták, és mindig bírta, mindig bírta, mindig bírta. És a végén azt mondta, az Atya eddig kívánta ezt tőlem. És mi is így fogjuk bírni addig, amíg az Atya kívánja tőlünk. Kaptuk a fiúságnak a szellemét, aki hát újból és újból mondjuk, apám, bántottak, apám, megvertek, apám, elgyengültem, apám, úgy örülök, apám, köszönöm. A Szent Szellem által mondjuk ezt újból, és ez igaz és valóságos dolog. Nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is a Krisztus által. És ez már jog szerint így van. És nézzétek meg a VB-n. Úgy bírom, mikor fociznak ezek a focisták. Hát én nagyon szeretem nézni, elárulom nektek. És amikor ilyen a németek kijönnek, ugye, és akkor feláll a német pólóba, Özil. Hát csak úgy árad róla a németség, ugye? Özil, tehát vérbeli török. De senkit nem értek el, hogy mi van a vérrel. A foci nem genetika, hanem jog. Német vagy nem német? Kinyitják a kis személyigazolványát. Állampolgárság német. Ez német. Mert így van bejegyezve. Mindegy az, hogy török az apja meg az anyja. Az teljesen mindegy. Ő német, és jogosult a német válogatottba focizni. Mert német lett. Na, mi itt lettünk Isten gyermekei. Ha mi nem tartottuk be a törvényt. Ami nem cselekedtünk semmi igazságot. Minden cselekedetünk utálatos Isten előtt. De mivel Jézus megkérte Istent, hogy írd már be a bizonyítványunkba, a személyigazolványunkba, hogy mennyei állampolgár, Isten beírta, mi azok vagyunk. Jog szerint azok vagyunk, örökösök vagyunk, és mi be fogunk menni a mennyek országába. Mi fütyülünk a halálra, nekünk az már nem árt semmi. A testünket eltemetik majd, megsiratják biztos. Mi meg olyan boldogok leszünk Jézussal. Olyan jó hívőket temetni. Olyan jó. Annyi öröm van ott, és annyi áldás van, hogy benne van a keserűség, meg az öröm, és ez a kettő elegyedi, hát az nem lehet pótol semmit. Az a keser édes, hát nem tudom, a kínai étteremben vettünk ilyet, hogy édes savanyú leves. Hát állítólag nagyon finom, én is megkóstoltam, tényleg az. Ez van, amikor hívőt temetik, hogy de kár, hogy elment, de olyan jó neki. Ott van benne a szívedben ez a vegyes érzése, annyira fenkölt, annyira csodálatos hívő embereket temetni. Ó, bárcsak minden ember temetése ilyen lenne. Van, hogy nem hívőt kell temesse. Hívő testvér mondja az öcsémet, a testvéremet, a apámat, az anyámat. Sajnos nem tért meg, de gyere, temesd el. És akkor beszélem a Bibliát, mondom az evangéliumot. De az a legjobb, amikor a kettő összefonódik. Isten ígérve elhunynak az élete. Az olyan szép, akkor olyan jót lehet mondani. Mert örökösök vagyunk. Bemegyünk az Isten országába. Mert a halálról többé nem uralkodik. Mert a Krisztus feltámadt és legyőzte a halált. Nem ajándékozta ezt a kegyelmet. És most már minden a miénk, ami Krisztusé. Képzeljétek, minden a miénk. Annyira nem ismerem a házassági törvényeket, de hogy van most, vagy külön kell szerződni, vagy hogy van, de azért azt tudom, hogy amit együtt szereztek a házasságban, az közös. Közös vagyon. Na ez egy olyan házasság Krisztussal, mert ez az egyébként. Mi most a jegyesei vagyunk, ő a vőlegényünk, ő lesz a férjünk, mi leszünk a felesége. Hogy minden, ahogy belépünk abba a házasságba, minden, ami az övé, a miénk is lesz. Közösen fogunk minden bírni. És erre már a jogot megkaptuk. És az előleget, hogy Isten bizonyíts, hogy komolyan beszéltem, megkaptuk a Szent Szellemet. Ám de akkor, amikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem istenek. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten. Itt Pál akar mondani valamit, amit én is majd mindjárt mondok, amit a vesző után következik, de előtte mond valami megelőző dolgot, úgy bespékeli, hogy nem az a valami, hogy ti megismertétek az Istent, hanem az a valami, hogy titeket megismert az Isten. Na, itt én is szeretnék megállni, és bespékelni egy nagyon szép üzenetet, mielőtt rátérnék a végére a mai igehirdetésnek, meg a felolvasott ige szakasznak és üzenetének. Én ennyit gondolkoztam ezen, hogy miért tartja Pál olyan fontosnak, hogy titeket ismert meg az Isten. Hát nem az a fontos, hogy én ismertem meg az Istent. Hát persze, hogy Isten ismer engem, hát ő mindent ismer. Az újdonság az, hogy én ismertem meg őt. És aztán olvasertől hallottam egy kis hasonlatot ugyanerre a területre, akkor megértettem, hogy miről szó. Azt mondja a olvaser, hogy én oda mennék a Fehérházhoz, hát akkor még más volt az elnök, és bekiabálnék, a Fehérházhoz egész közel lehet menni, én jártam ott, és bekiabálnék a kerítésen, hogy nyissák ki nekem az ajtót, mert én ismerem George Bush-t, akkor kijönne egy fegyveres őr, rám fogna a pisztolyt, és azt mondanám, ma barátom, húzz el innen nagyon gyors. De a George Bush kijönne a teraszra, és azt mondaná, azt a pasast ismered, engedjétek már be, akkor ugyanaz az őr kinyitná az ajtót. Ha én ismerem az Isten, akkor semmi. De ő ismer engem, az már valami. Az már valami. Hogy ő ismer engem. Tudod, beteg vagy, odamész a rokonokhoz, képzelj, megismertem egy csodálatos orvost. Jaj, de jó, mióta keresünk egy jó orvos, ne ez egy igazán jó orvos. És még beszélgetni is tudtam vele. És tudom, hogy a specialistája az én betegségemnek, hogy rokonok megnyugodnak. Jaj, de jó. És akkor mit mondott az orvos? Hát ő semmit, én mutatkoztam be, elmondtam mindent. Vagyis ő mutatkozott be. Elmondott róla magáról mindent, a karrierjét, hogy milyen műtétei voltak, mennyire sikeres, nagyon jó orvos. És a kaptál időpontot? Nem kaptam. Mert ő nem tudott engem megismerni. Csak én tudtam megismerni őt. Nagyon jó orvos. Mit érek én azzal, hogy megismertem a jó orvost? Az a jó, amikor ő ismer meg engem. És azt mondja, hát maga érdekel engem. Ezt meg tudom én gyógyítani, csak egyeztessünk, időpont, stb. Ne igyon, akkor jöjjön, kivizsgálás, lábadozás. A lényeg, hogy az orvos ismeri a beteget, hogy a beteg milyen orvosokat ismer, az téged nem fog kimenteni a bajból. És ezért kell Istennek bemutatkozni. Ismerj meg engem. Lásd meg a bűneimet. Lásd meg az életemet. Lásd meg, hogy szükségem van rá. Hogy szükségem van az evangéliumra, lehet, hogy még egyszer. Még egyszer. Meg újból és újból. És aki azt tanította, hogy 70x7-szer is bocsáss meg annak, aki ellene vétkezett, az meg fog neked bocsátani 70x7-szer is. Csak mindig menjél hozzá, csak mindig mutatkozzál be. Csak tárult hozzá ki, mint az orvos. Az orvos előtt levetkezünk, és az orvos nem a testünket nézi, belelát a testünkbe. Én mit tudom én, milyen szkópokkal bujkálnak a ereinkbe, meg a beleinkbe, meg a gyomrunkba, meg röntgenfelvételekkel az agyunkat, meg mindent kinéznek. Na hagyjad, hogy Isten csinálj egy ilyen kivizsgálást, hadd ismerjelek meg. Hadd mutassak a gócpontra. Hadd vigyek végez egy műtétet benned. Hadd tudjalak én téged meggyógyítani. Hogy megismert engem az Isten. Abban van a megoldás. Abban van a kegyelem. Szóval az is jó, hogy mi megismertük, de Pál apostol azt mondja, sőt, hogy az Isten megismert titeket. Nem az a valami, hogy ti megismertétek az Isten. Mert ő elég jól bemutatkozott ahhoz, hogy megismerhessétek. De ő is megismert titeket. Ez egy nagyobb dolog. És akkor hogy folytatja? Miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akar. Hát egy olyan dicsőség és felfutás volt ennek a pár igének, igaz? Éreztük, hogy melegedik a szívünk, hogy árad ki a kegyelem, hogy Isten küldte a fiát, hogy meghalt értünk, eljött a mi időnk is, a mi időnknek a teljessége, új életet kaptunk, fiúságra jutottunk, Szent Szellemet kaptunk, örökségünk van. Bum! Az utolsó fél vers azt mondja, hát ha ezt mind megkaptátok, ha már megtisztultatok, ha megvagytok fürdetve, ha kivagytok illatisítva, fel vagytok szépítkezve, ha új ruha van rajtatok, mit kerestek benne a pocsolyába? Miért mentetek vissza ugyanoda, ahonnan jöttetek, mikor ezt az egészet átéltétek szép szerint? Nem képmutatásból. Hát ez a baj velünk is. Velem is ez a baj. Szív szerint éltem át. Kaptam Isten Szent Szellemét. Megismertem a kegyelmet. Megismert engem is az Isten. És mégis néha ugyanott látom magamat, mint a megtérésem előtt. És ez egy kétségbejtő. És Isten nem tud más csinálni, csak azt mondja, hogy Deutero Evangelium. Megfigyeltem magamon, hogy nagyon szeretek evangelizációkra járni. Mondta nekem valaki egyszer, mi már megtértünk, minek menjünk evangelizációra. Mondom, én azokat szeretem a legjobban. Olyan jó kis tüzes evangelizálások voltak, még teológus voltam Sárospatakon, a hívő tanáraim gondoskodtak arról, hogy mindig jön Zimányi Józsi bácsi, vagy valaki ilyen, én tüzes emberek jöttek, csak füstölt minden. Na mondom, belállok én ebbe a tűzbe, hadd perzseljen. És akkor megint átéltem a megtérést. Olyan jó volt. És az Isten egy különleges ajándékot adott nekem, hogy amikor én prédikálok, általában hívők szoktak megtérni. Hívnak engem evangelizálásra, és alig hallottam egy-két olyat, hogy Hú, Lajos testvér, ma este megtértem. De olyan ezret hallottam, hogy ha nem lettem volna hívő, ma este megtértem volna. Nem hiszem az elsőre, aki mondta ezt nekem, hogy meglepődtem, hogy hát mit beszél ez, és valahogy nekem van egy ajándékom, a hívők térnek meg sorra. Biztos ez a Deutero evangelizálás, ez az én kegyelmi ajándékom, de nem baj. Nem baj. És az az egészben a legszebb, hogy Isten még velem kezdi. Készülök egy ilyen igehirdetésre, én összebújok a föld alá. Nem úgy állok ide elétek, hogy nagála, és megmondja ezeknek a csabaiaknak, hogy mitől döglik a légy. Hanem ez az úthenger átmegy rajtam. És én sírok, és bánkódok, és azt mondom, Uram, ezt elmondom nekik, ez olyan szép. Ez engem is megítélt, biztos őket is megfogja. Nem baj, hadd fájjon nekik is. Legalább többen leszünk. És engem is felemelt, engem is felüdített, üdítse fel őket is, emelje fel őket is. Testvérek, vissza kell menni a kereszthez. És Pál apostol azt mondja, ismét fájdalommal szüllek meg benne. Az én feleségem 11-szer élt át szülési fájdalmakat, és van 11 gyermekünk. Pál apostol átélt 100-szor szülési fájdalmakat, és lehet, hogy csak 2 gyermeke volt. Mert újból szülte őket. Újból szülte őket. Nem csak szülni nehéz, születni is nehéz. Születni is nehéz. És Pál apostol veszi a fáradtságot természetesen Isten indulatából, indítatására, és azt mondja, újból elmegyek, azt evangelizálok a Galatáknak. Újból meghalok értük. Újból bolond leszek értük. Újból szegény leszek értük. Mert szereti őket az Isten. Én így szeretem a gyülekezetem. Mondta nekem valaki, minek menjek oda? Mikor ott nem kapok semmit? Hát mondom, én nem azért megyek, hogy kapjak. Hanem, hogy adjak. Nem azért járunk gyülekezetben, hogy minden jó. Hanem azért járunk, hogy jó legyen. Pál is ezért jár gyülekezetbe. Ezért ragadott tollat, nem azt mondta, olyan boldog vagyok, amikor nektek levelet írtatok. Mondja a korintusiaknak, könyvhullatásra írom. Keserű könnyeket hullatok, míg írom ezt a levelet. Szenvedek az Istennel együtt, éltetek. Na ezt kéne megtanulni ennek a kényelmes nyugati kereszténységnek, hogy az Istennel együtt szenvedek másokért, végzem a dolgomat, engedelmeskedek, rabszolgája vagyok az Istennek. Annyira utálom azt, amikor a fölöslegünkből adjuk oda a tizedet, vagy adományokat. Kinőttem ezt az inget, odaadom egy testvérnek, és nekem a kinőtt ing is. Mi? Miért nem az van testvér, itt van egy új ing. Akkor megláttam, rád gondoltam, hoztam neked egy új inget. Ilyen is van, velem történt már hasonló. De kinőtt inget többet kaptam. Többet. Az is jó. Az is jó. De néha meg kéne mutatni, hogy a javát adom Istennek, nem a maradékot. Figyeljétek meg azt az építkezést, amit az Istenért kell csinálni. Imaház, vagy táborhely, vagy akármi. Nem érek rá. Na most ráér, ez a hétvégén szabadna elmegyek. A legrozogább talicskák, a legrozogább cuccok vannak ott, nyomorultabb, alig hozzáértő emberek mennek oda. Marad a másodlagos, a harmadlagos az Istennek. Abban a világban vagyunk, hogy amiért pénzt adnak, az rendben van. Ha rendben van, de általában, vagy ami rendben van, azért biztos, hogy pénzt adnak. De amit csak úgy önként kéne odaadni az Istennek, az mindig azért maradék. Azt mondja Pál apostol a korintusi levélben, hogy a korintusiak máshogy adakoztak, mint ahogy elképzeltem, mert először önmagukat adták Istennek. Ez a lényeg. Odaadtam magamat az Istennek. Vagy odaadom valamit az Istennek. Az ingemet, a pénzemet, meg az időmet, meg a szakértelmemet, meg a mit tudom én mi. Előbb magamat adom, azután adom a többit is magamból. Istennek a rabszolgája lettem. Nem egy olyan, aki kedveskedik Istennek. Ó, igen, te jót tettél velem annak idején, mit is, én is valahogy törlesztek egy kicsit, én is jó leszek ilyen területen veled. Ez nem ilyen a tárgya, hanem minket az Isten megvásárolt magához. Megvásárolt. Mi az ő vég vagyunk? A tulajdon jog az Istené felett. És ha így közelítjük meg a dolgokat, egészen máshogy lesz minden. Testvérek, elkezdtük a Deuteronomiummal, folytattuk a Deuteronomium evangéliummal, és adjunk meg ennél a Deuteronomium evangéliummal. A kegyelem az evangélium egyszer, és még egyszer. Mikor itt Békéscsabán voltam, tesi tagozatos általános iskolás, nagyon haragudtam az egyik tanárnőmre, mikor már nagyon kihajtott minket, én is vékony dongájú, gyenge gyerek voltam, és volt egy olyan gyakorlat, amikor azt a nagy tömörfa padot mellénk állították, vagy 5-6-unk mellé, le kell gugolni, megfogni, fejünk felé emelni, felállni, legugolni, visszatenni. Hát ez nagyon nehéz volt. És akkor mondja a tanárnő, hogy na még egyszer! Akkor még egyszer. Összeszedtem magam, felemeltem, alig bírtam, kinyomtam, letettem, másik oldalt letettem. Azt mondja a tanárnő, na még egyszer, hát oda várjon meg, hát azt mondod, hogy egyszer. Hát az összes erőmet összeszedtem, már nem marad semmi. Hát végül is folytattam, de már úgy, hogy a lábam nem érte a földet. Hát nem bírtam emelni a padot. Na, Isten is azt mondja az evangéliumra, hogy na még egyszer. És aztán azt mondja, hogy na még egyszer. Na még egyszer. Hát egy ilyen egyszer volt most is. Amen. Amen. Amen.